Sziasztok, ez a Nyugat podcastja, én Pusztai Krisztina vagyok. A következő bő fél órában pedig egy olyan fiatal művésszel fogok beszélgetni, aki ha újratervezésről van szó, akkor mondhatni verhetetlen. Budapest után most egy ideje ismét itthon Szombathelyen alkot, ő pedig nem más, mint Korponai Zsófi, énekes, színész, grafikus. Zsófi, szeretettel köszöntelek, és köszönöm, hogy eljöttél hozzánk.
Én is köszönöm a meghívást, szia Kriszti.
Menjünk vissza a kezdetekhez, én azt gondolom, mi hát talán a középiskolai évek óta ismerjük egymást, nem is volt talán az olyan régen, és egy színjátszókörben játszottunk, nem ugyanabban az időben. És én emlékszem, hogy én már így nézőként mentem vissza egy előadásra, amiben te játszottál, és akkor úgy hirtelen nagyon sok mindenkiben tudatosult, hogy úristen, a Zsófi milyen ügyes, milyen tehetséges, mennyire jól hozta itt az alakítást. Nem tudom, hogy neked van-e olyan pillanat, ami úgy beléd égett, amikor azt érezted, hogy ezt hivatásszerűen szeretnéd csinálni, akár az éneklés, akár a színészet. Neked is mondjuk ez az előadás ilyesmi lehetett?
A Csengetett Milordra gondolsz?
Igen.
Azt sokan mondták egyébként, hogy az egy fordulópont volt érdekes módon, de ez csak így visszamenőleg derült ki. Tehát akkor én még nem is kaptam ennyire sok visszajelzést, mint azóta aztán. De ott volt ez az imádkozós jelenet talán, amire sokan mondták, hogy az tök szuper volt. Nem tudom, igazából nekem... Óvodáskorom óta tudtam azt, hogy énekes meg színésznő szeretnék lenni, csak tudod, ezt így elnyomják az emberben, mert hát az óvodás kislányok mind színpadon szeretnének állni, szép ruhákban énekelni, szerepelni, tehát hogy ez viszonylag általános, de hogy én ezt mennyire komolyan gondoltam, ez később derült csak ki, amikor így visszakerültem valahogy ebbe a közegbe, de ez nem is biztos, hogy feltétlenül a Cromwellhez köthető, bár nyilván ott is voltak azért megerősítések, hogy igen, ez tök jó, és jól érzem magam benne, és nem is nagyon éreztem más szakmákkal kapcsolatban ilyen hívást, hogy nekem ezzel lenne dolgom.
És akkor te rögtön tudtad, hogy meg fogod próbálni a színművészetét?
Hát azt hiszem, hogy igen, talán.
És akkor te a középiskola érettség után rögtön próbálkoztál, és vagy hát még ugye abban az évben.
Igen. Tehát ott sokféle próbálkozás volt. Én voltam Pesten is, meg Kaposváron is, de nem csak abban az évben, én ott még a következő pár évben azért próbálkoztam. Egy kihagyás volt talán, amikor az önbizalmam egy picit így megrogyott ezzel kapcsolatban, hogy nagyon nem akart összejönni. És aztán közben bekerültem ugye a Vörös Sándor Színházba, a ruhatárból át a színpadra, és akkor végül is úgy voltam vele, hogy ha én egyenesben tanulhatok a nagyoktól, akkor nem biztos, hogy annyira erőltetni kell azt, hogy az ember bekerüljön a főiskolára.
Visszatérve így a színművészet is próbálkozásokra, meddig jutottál? Melyik volt az a rosta, ami a legtovább sikerült?
Az utolsó, tehát én a harmadik rostáig eljutottam Novák Eszternél a zenés, zenés színész szak volt akkor, még talán nem musical színész szak volt, harmadik rostáig jutottam, és hát az is volt a legfájúbb talán, hogy, mert az már nagyon közel van, tehát az már tényleg az utolsó 50-ben voltam bent, talán ugye ott mindig nagyon-nagyon durva túljelentkezés volt abban az időszakban.
Tehát akkor te már a táborba mentél, ugye?
Igen. És hát ott aztán tényleg ment a küzdelem a bejutásért. Ja, és aztán az sem jött össze, és akkor én sokat beszélgettem utána Novák Eszterrel, vagy hát ő hívott, és akkor beszélgettünk picit arról, hogy miért nem, vagy hogy ő mit lát bennem, és ő azt mondta akkor, hogy ő úgy érzi, hogy nekem a színházhoz lesz utam, de a zenén keresztül. És azt érezte, hogy lehet, hogy az egyetem meg az a közeg, az nem nekem való, és egyébként lehet, hogy igaza volt.
De miért? Mit mondott, hogy miért?
Hát neki nyilván volt tapasztalata abban, hogy látta az embereket, látta a típusokat, látta azt, hogy milyen tanítványai voltak korábban, hogy ki hogyan került a szakmába aztán, vagy került ki a szakmából, vagy akár már az egyetemről, és ő azt látta, hogy nekem annyira az éneklés az erősségem, hogy ha nekem a színházban van helyem, akkor az éneklésen keresztül ez sikerülni fog, ha meg nem, akkor meg biztos, hogy a zene irányába fogok elhaladni, és ő meg ezt lehet, hogy nem akarta megkockáztatni. Tudom.
Ami nekem egyébként még rólad így nagyon él kép az az, hogy emlékszem volt, hogy mondjuk elsuhantál mellettem biccajjal itt Szombathelyen, nagyot köszöntél, és valahogy ez a szabadság, vagy ez az a szó, ami nagyon eszembe jut rólad, hogy te nagyon szeret szabad lenni, és talán az egyetem is, a színművészeti egyetem is egy olyan hely, ami nagyon korlátok közé rakott volna téged.
Én is ezt gondolom így utólag, meg hát azt is gondolom, hogy azért nem véletlen, hogy az embernek így nem jönnek össze dolgok, tehát hogy ez nem feltétlenül egy kudarcot jelent, hanem inkább ilyen terelgetést, hogy lehet, hogy nem itt kell keresgélni, és amúgy szerintem így visszanézve így értelmet is nyert az, hogy én oda nem kerültem be.
De akkor mennyire volt ezt nehéz feldolgozni?
Nehéz volt. Nehéz volt, tehát hogy én körülbelül ilyen utolsó esélyként tekintettem erre, és aztán talán még egyszer elmentem, de azt már nem is ilyen teljes erőbedobással, tehát hogy ott azt hiszem el is engedtem ezt a dolgot.
És közben már kerested az új utakat, vagy akkor történt az újratervezés, az első újratervezés talán?
Hú, igazából nem is emlékszem, hogy ez pontosan hogyan vagy mikor volt, de ugye én ez alatt már játszottam Szombathelyen. És a nagy újratervezés az az volt, amikor elhatároztam, hogy Szombathelyről eljövök és Pestre költözöm, mert eljött az a pont itt is aztán, hogy azt éreztem, hogy nincsen valahogy tovább. Tehát az a mondás, hogy az ember úgy kerül ki egy színházból, ahogy bekerült oda, ez igaz. És én ugye a Szombathelyi Színházba úgy kerültem be, hogy én ruhatáros voltam. Jegyszedő voltam, tehát hogy valahogy ott sem tudtak, aztán hiába játszottam 5 évig kisebb, nagyobb dolgokat, hogy valahogy nem
volt előrelépés lehetőség.
Nem volt előrelépés lehetőség, mert az 5. év végén is hallgattam aztán, hogy ez a ruhatáros kislány, tudod, nem mindenki töltett, ne érts félre, meg nagyon szerettek engem ott, csak látszott, hogy van egy teteje annak, ameddig én el tudok jutni ebben. És aztán volt egy pont, ahol már azt éreztem, hogy nem, nincs értelme ezt tovább feszegetni, mert nem fogok tudni fejlődni benne.
De ha jól tudom, akkor Budapestre igazából nem a színház miatt költöztél, tehát nem akartál akkor próbálkozni színházaknál, hanem civil munkát kerestél.
Így van, és azért is tudtam aztán meghozni ezt a döntést, mert hogy kaptam fönt egy munkát, egy személyasszisztensi munkát egyébként, és úgy voltam vele, hogy akkor kezdtünk volna egy próba folyamatot, és akkor, tehát hogy nem volt belőle probléma, hogy én abban a pillanatban fölállok. És gyakorlatilag egy hét leforgás alatt derült ki az, hogy én Pestre fogok költözni.
És aztán mégis csak a József Attila Színházban találtad magad. Ez
igen.
Hogy volt?
De ez úgy volt, hogy ebből a személyasszisztensi munkából végül is engem elbocsátottak egy 3 hónap után, és akkor volt a nagy baj. Tehát, hogy ott voltam Budapesten. Igen. Hát egy szobát béreltem akkor, de hát csak ki kell fizetni valamiből, és ott el kellett kezdeni keresgélni, és hát az történt, hogy hazajöttem látogatóba, és bementem a színházba, a barátaimhoz, és akkor kint szoktak lenni a próbatábla mellett ilyen kis hirdetések, hogy ide keresnek színészt, oda keresnek, és akkor láttam meg itt Szombathelyen egyébként, hogy a Budapesti József Attila Színházba keresnek egy főszerepre színésznőt, és hát úgy voltam, hogy jó, hát most végülis megpróbálni, meg lehet veszíteni, valóm nincsen, de hogy gyakorlatilag nem is nagy lelkesedéssel mentem oda, csak hogy muszáj volt munkát találni valahogyan, és közben meg azt már láttam azért, hogy ez nem annyira egyszerű. Tehát egyszer talán még itt Szombathelyen a takarásban elkapott engem a Jordán Tamás annó, hogy kérdezte, hogy mi akarok lenni, és mikor mondtam, hogy színésznő, akkor mondta, hogy azért arra készüljek föl, hogy ez 80% szerencse, és 20% a tehetség. És azt hiszem, hogy akkor engem ez bántott is.
Tehát, és most azt gondolod, így gondolod te is?
Igen, igen. Tehát, hogy az, hogy az ember kit ismer, hogy jókor van jó helyen, hogy szem előtt van, hogy eszébe jut valakinek, tehát, hogy ez mind, meg hogy egyáltalán milyen hatást tud gyakorolni valaki egy rendezőre, az nem csak magán az emberrel múlik, hanem azon is, hogy milyen elvárásokkal vagy elképzelésekkel ül be egy rendező egy ilyen meghallgatásra.
És akkor ezek szerint közted és Verebes István között működött ez a kémia? Mert hogy ő választott ki ugye a szerepre.
Igen, én ezt a mai napig nem tudom, hogy ez miért, vagy hogyan, de és aztán tényleg itt lép be a szerencse, hogy meghirdették úgy, hogy egy vékony testalkatú, törékeny, alacsony, nem tudom milyen színésznőt keresnek, tehát hogy én azért egy erősebb alkatú vagyok, nem vagyok egy babaarcú lány, nem vagyok az a tipikus mit tudom én, naíva, vagy ez a, akit elképzel az ember, és valamit a Pista meglátott, nem tudom, hogy mit, majd egyszer megkérdezem tőle, de ráadásul én úgy tudom, hogy ő még le is informált engem Szombathelyen, ahonnan meg ugye azt kapta, hogy hát, de azért kapta ezt, mert hogy, tehát, hogy nem tudtam megmutatni magam, és hogy tényleg azt tudták róla, hogy ruhatáros voltam valamikor, és hogy egy ruhatáros kislányt berakni egy főszerepbe, az egy picit ilyen fura volt mindenkinek, hogy miért. De azt mondta nekem a Pista anno, hogy énekelni szépen tudsz, érzem, hogy miről énekelsz, vagy valami ilyesmiről volt talán szó, de hogy színészkedni meg majd megtanítalak. Úgyhogy
és úgy, megtanított, mert hogy utána jöttek újabb szerepek, ugye?
Hát ugye, és hogy itt jön megint a szabály, hogy az ember ahogy bekerül, úgy kerül ki onnan, és én aztán ott tényleg sok lehetőséget kaptam, pedig én úgy mentem oda, hogy én nagyon örülök neki, hogy egy ilyen lehetőséget kaptam, és bennem volt is egy ilyen érzés, amúgy, hogy csak egyszer egy főszerepet, és akkor én utána jó, tehát hogy köszönöm szépen, nekem az elég, és valahogy ott meg volt egy ilyen hiány, de szerintem azért is, mert a Kovalik Ági helyére kerültem be ebben az előadásban, aki meg szegény abban az időben nagyon beteg volt, és akkor a zenés produkciókban meg kellett valaki, aki ezeket a feladatokat ellátja, és akkor így én kerültem be ezekre.
De hát például a Lila Akác című darabban nyújtott alakításodért a közönség, ugye abban az évadban az év alakítása díjat adta neked. Tehát, hogy ennél jobb visszajelzést nem nagyon kaphattál volna. A kollégák hogyan fogadtak téged? Nem tudom, hogy az, hogy mondjuk neked nincs színművészet is diplomád, az benned okozott-e kisebbségi érzést, vagy bárki éreztette veled azt, hogy ez hiányzik?
Én egy ilyen nagyon-nagyon szerető és támogató közegbe kerültem a József Attila Színházban egyébként, és a mai napig hálás is vagyok ezért, mert én ott nagyon sokat tanultam, és nagyon sokat fejlődtem, és igazából egy pillanatig nem érzékeltette velem senki azt, hogy mit akarsz te itt, vagy mit csinálsz, vagy hogy igazából a közönség se úgy ül be egy előadásra, tudod, hogy...
Tudja, hogy kinek van diplomája, vagy nincs.
Igen. Tehát, hogy ez senkit nem érdekel, az érdekel embereket, hogy az ember mit tud adni a színpadon. Én meg valahogy mindig éreztem, hogy nekem van mit adnom, vagy úgy szívesen átadni érzéseket. Hogy ez, és végül is ez is valamennyire szubjektív nyilván, de a József Attila Színház egy szuper közeg volt arra, hogy az ember fejlődjön, hogy nézze a kollégákat, hogy tanuljunk, tehát azért ott is tudtam nagy nevektől tanulni, hál' Istennek, és nézni, hogy nekem ez volt az iskolám, tudod, és én Galambos Erzsitől elkezdve Újréti Laci bácsin keresztül, Láng Józsefen keresztül, tehát hogy tényleg ott ültem, és ők voltak a legnagyobb segítség.
Volt, akitől kaptál mondjuk olyan mondatot, amit viszel most is magaddal, és erőt ad, hogyha kell?
Szerintem nagyon sokat amúgy, tehát nem is tudom, hogy fel tudnám-e idézni, de mind praktikus dolgokban, mind színész jelenlétben, mind akár egy bizalmi, tehát hogy például pont a Lila Akác kapcsán tényleg a Telihai Péter, ami rendezünk, ő konkrétan neki többször fel kellett menni a Nem Csák Karcsihoz azért, hogy én ezt a szerepet megkaphassam. Tehát, hogy ő küzdött azért, hogy ezt én játszhassam el. És hogy ezek azért hatalmas dolgok. Tehát amikor az ember hóna alá úgy benyúlnak, hogy egyébként én nem is tudtam az egészről nyilván, én már csak azt tudtam, hogy megkaptam ezt. Igen. De hogy ezért emberek dolgoztak, hogy ez megtörténhessen. És ez a csodálatos ebben egyébként, hogy ez... Tehát a mai napig van, hogy nem fogom fel, hogy ez hogy történt, egészen tündérmese jellegű, igen.
És közben ugye az ELTE jazz szakára is jártál,
nem, itthon jártam a konziban, a művészeti szakközépiskolában egy jazz konziban.
Igen,
és az ELTE-n pedig ének zene média tanár szakra jártam egy pár évet, de aztán a Covid alatt ez sajnos megszakadt, mert ott...
Igen, és akkor pont erre akartam rákérdezni, hogy végül is ennek a tündérmesének aztán a COVID vetett véget?
Nagyjából igen. De egyébként hazudnék, hogyha azt mondanám, hogy csak ezért jöttem el a színházból. Tehát, hogy egy ideje érett bennem, hogy úgy jó lenne tovább lépni, jó lenne más közeget is megismerni, picit másoktól tanulni. Tehát, hogy érett bennem ez a gondolat, és aztán a COVID tett ennek pontot a végére.
Mert hogy te nem társulati tag voltál, ugye?
Senki.
Senki.
Hát egy ilyen kvázi társulat volt ott. Tehát, hogy volt egy társulat, és mindig ugyanazokból az emberekből dolgozott az igazgató, de hogy alapvetően mi vállalkozóként voltunk ott, és ugye a COVID alatt ez volt a legnagyobb bukta.
Igen, sajnos. Mert hogy bezártak a színházak, és akkor... Nem volt lényegében fizetés. Mit csináltál akkor? Mennyire estél kétségbe? Azt hiszem, talán polcot is pakoltál, vagy futárkodtál, valami ilyesmire is emlékszem.
Igen, futár voltam, takarítottam, a Smile nyelviskolának dolgoztam egyébként, mint marketing asszisztens, tehát ott az volt, hogy valahogy minden nap mással foglalkoztam, de ugye ezek ilyen vészmegoldások, tehát hogy ha te feltennéd az embernek a kérdést, hogy ha holnaptól nem lenne fizetésed, és tényleg körülbelül nullához konvergál a pénz, ami a számládon van, hogy te mit csinálnál. Tehát, hogy ez nagyon félelmetes állapot tényleg, amikor nincsen választási lehetőséget, hanem így csinálni kell, ami jön, akkor azt az ember.
És mire tanított meg ez az időszak?
Hogy semmit nem vehetek készpénznek. Tehát, hogy ez az, ami a szerintem a legdurvább. A másik az, hogy az ember... Egyébként nagyon szép volt olyan szempontból, hogy láttam azt, hogy ki az, akire számíthatok ebben az időszakban, viszont arra is megtanított, hogy több lábon kell állni, tehát hogy olyan nincsen, hogy az ember színésznő, és akkor minden oké. Tehát, hogy azt hiszem, hogy József Attilából is már egy ilyen gondolatcsíra kezdett el így kibillenteni, hogy meddig juthatok el egyáltalán, vagy hogy mikor fogom én azt érezni, hogy biztonságban vagyok valahol, hogy tudom, hogy 10 előadásom lesz, vagy 25 előadásom, az egyikből nem élek meg, a másikból igen. Tehát, hogy és akkor a COVID alatt meg aztán ez teljesen beigazolódott, hogy olyan nincsen, hogy az ember egy lábbal így oké lesz az életben.
És ugye neked eleve ott volt még az éneklés, de hát az is egy olyan művészeti ág, amit a COVID alatt nem nagyon lehetett művelni. Igen. És ugye grafikus is vagy, közben ezek a munkáid azért megmaradtak, vagy lettek, még jöttek pluszba, de aztán mi volt az, ami hazahozott? Mert hogy egy darabig még ott küzdöttél Pesten, ha jól emlékszem, vagy ezt te hogy élted meg, hogy hazajöttél, vagy haza kellett jönni, melyik a jó megfogalmazás?
Hú, hát ott sok kanyar volt azért, tehát hogy én a grafikát is emiatt kezdtem el tanulni aztán, tehát nekem ez nem volt egy adott, tehát nem volt végzettségem ezzel kapcsolatban. Én rajzolni csak a barátaim gyerekeinek rajzolgattam így viccből, tehát hogy arról nem volt szó, hogy én ezzel aztán hivatásszerűen is foglalkozni fogok, de úgy láttam, hogy annyira az online világ felé terelődött az élet a COVID alatt, hogy aztán úgy láttam, hogy ebben végül is van lehetőség, és a mai napig használom is ezt, tehát hogy elvégeztem egy grafikus iskolát, és akkor a mai napig tervezgetek logókat, meg arculatot, meg plakátokat, tehát hogy ezt csinálom. És végül is én ugye úgy voltam a COVID alatt, hogy én befejeztem, tehát hogy én színházat nem akarok látni többet, én nem akarok énekelni, engem hagyjanak békén.
De miért volt ez benne?
Azért, mert azt éreztem, hogy 11 év színházazás után tök jó lenne, hogyha legalább nem tudom, hogy tehát hogy egy gesztus a vezetőség részéről, vagy a szakma részéről, nem tudom, hogy valami biztonság legyen, de ugye nem volt. És hogy ezt a fajta biztonságot kerestem én, azt hiszem akkor is, amikor Szombathelyről Pestre költöztem, és aztán kaptam valamiféle széket a fenekem alá, de hogy közben megkiderült, hogy ez nem egy stabil dolog. És nekem ez egy csalódás volt végeredményben, hogy én egy olyan ajánlatot kaptam ott a színházban, amit azért kellett elutasítanom, mert nem éltem volna meg belőle. Mert ugye ott aztán építettek egy társulatot, végül is teljesen mindegy, de hogy szóval, hogy valahogy azt éreztem, hogy hiába dolgoztam ezt a 11 évet, mert hogy nincs kihez fordulnom a szakmán belül. és szóval, hogy ez csalódás volt, és aztán akartam egy stabilitást, elmentem egy kreatív ügynökséghez dolgozni, ott szerkesztő riporter voltam, tehát ott forgattunk általában, és mondhatjuk, hogy ez egy kreatív dolog volt, meg megtanultam videót vágni, megtanultam fotózni, szóval egy csomó mindent adott nekem, de valahogy mégis annyira kötött volt a közeg, és annyira, meg aztán mégse kerültem közel ahhoz, hogy én anyagilag biztonságban legyek, hogy aztán onnan is eljöttem egy év után. És akkor ott még ment a nyüglődés, de hogy egy idő után megfogalmazódott bennem az, hogy végeredményben mi a bajom, mert hogy feszült voltam, meg éreztem, hogy valami hiányzik, vagy nem vagyok teljes, és aztán kiderült, hogy nekem ez hiányzik, hogy énekeljek, meg színpadon legyek, és amikor ez megfogalmazódott, abban a pillanatban kaptam egy felkérést, hogy ki lehetne menni külföldre egy szállodába, egy táncos csapattal dolgozni, és én ennek nagyon örültem, mert azt éreztem, hogy ebben az országban valahogy nem találom a helyem, hogy nem, egyszerűen a művészet nem fogja megkapni azt a fajta elismerést, amiből aztán mondjuk megélni is meg lehet, de közben megvágytam arra, hogy színpadon legyek mégis. Szóval, hogy én akármennyire ilyen szigorú voltam magam, hogy többet nem, és de hogy kiderült, hogy ez hiányzik.
És akkor hogyan vezetett az út hazáig?
Úgy vezetett az út hazáig, hogy sajnos külföldön meg belefutottunk egy nagyon-nagyon csúnya helyzetbe, ahol egy olyan ügynökséggel dolgoztunk együtt, akik nem segítettek minket, hanem egy olyan főnököt kaptunk, aki abuzív volt minden tekintetben. Szóval erről még nem is nagyon beszéltem, talán így nyilvánosan, de hogy el kellett, hogy jöjjünk, mert ott ilyen fizikai fenyítésen keresztül mindennel találkoztunk. Tehát, hogy gyakorlatilag én úgy jöttem haza, hogy én elmenekültünk onnan. Gyakorlatilag, hál' Istennek csak 2 hét volt a felmondási idő, tehát, hogy volt arra lehetőség, hogy viszonylag hamar megszabaduljunk ebből a helyzetből. De hát ez egy nagyon kemény időszak volt, szóval, hogy én sok mindent tapasztaltam azért ez alatt a 10-11-12 év alatt, főleg a Covid óta, de hogy ez nagyon-nagyon durva volt, és úgy jöttem haza, hogy akkor most a nulláról nézzük meg, hogy itthon mit lehet csinálni, meg mit nem. És ami még megfogalmazódott bennem tavaly nyáron ez alatt az időszak alatt, hogy én többet másnak a kezébe nem szeretném adni az életemet. Tehát, hogy most nézzük azt, hogy én mit szeretnék csinálni, én hogyan tudok ebből megélni, én hogyan tudok felépíteni egy olyan dolgot, ami működőképes, és akkor nem az van, hogy másra szorítkozom bármilyen módon, tudod, szóval, hogy most nagyjából ezen dolgozom, hogy én a saját kis életemet, meg karrieremet tudjam elkezdeni.
És amikor hazajöttél, akkor mennyire foglalkoztál azzal, hogy vajon mit mondanak mások, hogy a Zsófi itthon van, és vajon miért van itthon? Mm. Tehát, hogy mennyire foglalkoztatott ez?
Én erre nem is gondoltam eddig. Nem, hát inkább...
Jó itthon?
Jó, nagyon jó. Nagyon jó. Tehát ez a kérdés, ez nagyon maximum ilyen családi berkeken belül, meg az én kis megfelelési kényszeremből. De hogy annyira nem érdekelt, mert hogy tényleg volt ez az állapot, amikor azt éreztem, hogy én a saját ágyamban szeretnék felébredni, anyukámnak a tócsnyát szeretném ebédre enni, és hogy így egy picit így most így legyen vége ennek a káváriának, mert azért 3 évnyi ilyen útkeresésnek a végére tett pontot ez a majorkai kiruccanás, és annyira kemény volt, hogy azt éreztem, hogy itt a vége, tehát hogy muszáj, hogy valami történt. Tehát azzal aztán tényleg nem volt időm foglalkozni, hogy mások erről mit gondolnak, de fel sem merült egyébként, tehát nem volt ilyen. Sőt, igazából az volt nagyon jó, hogy nagyon, tehát kicsit olyan volt, mint hogyha itt árt karokkal várt volna vissza engem Szombathely, és ez meg nagyon jót tesz a lelkemnek, szóval ez szuper.
Igen, mert hogy te azért közbe-közbe is hazajöttél fellépni Karnevára, Isis Big Band, Hollywood Classics, tehát hogy sorolhatnánk, és több formációval is dolgoztál ugye együtt, és én úgy veszem észre, de hát nyilván te majd elmondod, hogy találod meg itthon a számításaidat, hogy amit mondtál, hogy tártkarokkal, hogy nagyon sok fellépésed van, sok helyen lehet téged látni és hallani.
Igen, szerencsére. Szóval, hogy és az a szuper, hogy így azt látom, hogy örülnek, tehát hogy amitől én tartottam, és tényleg nagyon sokszor megkapja az ember, hogy éneklésből nem lehet megélni, és ilyesmi, és nyilván nem is ez az elsődleges célja az embernek akkor, amikor énekel. Szóval, hogy ez nem feltétlenül erről szól, de hogy mégis azért az ember albérletben lakik, meg számlákat fizet, meg nem tudom, és hogy Pesten azért jóval nagyobb a zaj, jóval nagyobb a verseny, és ide meg úgy tudtam hazajönni, hogy el tudtam mondani, hogy Pesten voltam 6 évig színésznő, tanítottam is Pesten, elkezdtem ugye Pozsonyban tartani énekes kurzusokat, és akkor végül is úgy állt össze ez a dolog itt, hogy ezek itt meg úgy tűnik, hogy számítanak, tehát hogy ezeket, ha az ember elmondja, az már egy tök jó referencia arra, hogy keressenek, vagy hívjanak.
Mit csinálsz most pontosan? Milyen projektjeid vannak?
Most egészen sok minden történik, szerencsére, tehát vannak különböző zenekaros projektek természetesen, vannak saját projektjeim, amik főleg énektanítással kapcsolatosak, workshopokat csinálok, intenzív énekes workshopokat most fog indulni, úgy tűnik, ez ilyen viszonylag friss hír, egy városi a kapella kórus, amit fogok tudni vezetni, ahol ilyen könnyűzenei dolgokat fogunk csinálni. Aztán össze kell, hogy szedjem a gondolataimat, hogy mik vannak még. De ja, szóval, hogy főleg a saját projektek azok énektanítással kapcsolatosak. Aztán lassan készülök, mert márciusban kezdek próbálni a színházban egy előadásban. Szóval ilyen.
Kaptál megkeresést?
Vannak.
Igen. A Vörös Sándor Színháztól. Igen, és igen, erről igen. Lehet bármit elárulni, vagy ez még
lehet? Lehet. Ez a Tesztoszteron című előadás lesz, aminek május 3-án lesz a bemutatója a Vörös Sándor Színházban. Szikszai Rémusz fogja rendezni, és hát 10 férfi játszik ebben a darabban, és egy darab női szereplő van benne, akinek énekelnie is kell. És én nagyon boldog vagyok, a Szabó Tipke hívott fel engem azzal, hogy ő rám gondolt ezzel kapcsolatban, és hát nagyon boldog vagyok, mert nekem volt ilyen álmom, amikor elkerültem innen, hogyha én egyszer ide visszajövök, akkor szeretnék egy szerepben visszajönni, és úgy tűnik, hogy ez most itt sikerül, úgyhogy ez egy újabb álomnak a megvalósulása.
És akkor talán már, amikor majd belépsz és zajlik a próbaidőszak, ez a ruhatáros kislány már nem él úgy benned, vagy nem érzed azt, hogy annak tekintenek.
Hát ha, nem tudom. Most azért talán ez a pár év szünet, hanem 8 éve nem játszottam itt, hát ha ez elég ehhez, meglátjuk.
És egyébként mi arról a véleményed, mert hogy sokszor vannak olyan hangok, hogy Szombathelyen különböző rendezvényeken mindig ugyanazok a fellépők vannak, ezt te hogy látod, mennyire kell jónak lenni mondjuk az önmenedzselésben, mennyire kell ehhez az, hogy az ember erre időt szánjon?
Igazából az én fejemben is van egy ilyen gondolat, és szerintem részben emiatt is kezdtem el ennyire aktívan foglalkozni az énektanítással.
Hogy többen legyetek?
Igen. És tudom, hogy részben magam ellen beszélek, de hogy közben meg valahogy a szívelemben viselem ezt, hogy Szombathelynek legyenek sokszínű előadói, és aztán van is így, hogy a workshopból végeredményben itt születnek olyan arcok aztán, akik énekelnek, vagy zenekarral, vagy itt-ott. Szóval, hogy ez meg szuper, vagy én meg szeretem ezt, mert hogy én se akarok annak az áldozata lenni, hogy na már megint a Zsófi énekel. Tudod, szóval, hogy
igen,
ez
igen.
Az nem biztos, hogy pozitív. Nyilván nekem jó, hogy vannak fellépéseim, de közben nem szeretném elérni ezt az állapotot, hogy mindig ugyanazok az emberek legyenek, mert az veszélyes szerintem ilyen szempontból. Úgyhogy a workshopjaimon, hál' Istennek, vannak ilyen hangok, akikkel aztán el lehet indulni így is, hogy vagy akár a magánóráimon, vannak olyan hangok, akikre azt mondom, hogy tök jó, és hogy szuper lenne, hogyha kapnának egy zenekart maguk mögé, és akkor tessék, lehet énekelni.
És az is fontos, hogy talán ez nem csak a hangon múlik, hogy milyen a hang, hanem olvastam, hogy te, ha valamilyen akadás van egy dalnál, akkor te a lelki oldaláról próbálod megközelíteni. Nem tudom, hogy énekes kócs, vagy mi ennek a megnevezése, ezt olvastam?
Hát, igen, ez egy jó kérdés. Én ugye végeredményben hivatalosan nem vagyok énektanár. Ami kiderült az, itt a 10x év alatt, amit én tanítottam magámban, hogy valahogy az embernek a lelkéhez értek. Tehát, hogyha van elakadás abban, hogy az ember hogyan énekeljen valamit, ez nagyon sokszor abból adódik, hogy van egy lelki blokkja az embernek, és hogyha azt meg tudjuk oldani, akkor valahogy az éneklésben is találunk utat ahhoz, hogy jó legyen, mert nagyon sokszor azzal a problémával találkozom, hogy valahogy akarja csinálni az ember, és hogyha ezt lefordított, hogy az életben is ez a folyamatos megfelelési kényszer, hogyha abból egy picit tudunk visszafaragni, és az ember a saját hangjához, tehát saját magához talál vissza az éneklésen keresztül, akkor abból egy olyan klassz dolgot lehet létrehozni, egy olyan önazonos dolgot, ami aztán az éneklésén is abszolút hallatszódni fog.
És itt a kincsekre, hogy milyen hangokat találsz meg, ugye Bánó Zolival is van egy formációd, esküvőkön, különböző rendezvényeken léptek fel, de egy közben nézed, hogy mi az a rés, amit így be lehetne tömni, hogy van hiány, és mondjuk megláttad a Zoliban a lehetőséget, és ezek a te fejedből pattannak ki ezek az ötletek, vagy kapsz tippeket hozzá?
Ugye a Zoli és onnan jött aztán az életem, hogy jelentkezett az egyik ilyen workshopra, és én akkor még nagyon friss, tehát egy hónapja voltam itthon körülbelül, és én csak azt tudtam, hogy én szeretnék egy ilyen szerelemprojektet, ahol tényleg olyan zenét csinálunk, ami az én lelkemnek is jó, és amivel másoknak is tudunk adni, tehát hogy ebben aztán, én nem is emlékszem már, hogy miért pont az esküvő, vagy ez jutott eszembe, de hogy ennek a legkevésbé a biznisz oldalát láttam, az teljesen biztos. Tehát, hogy inkább az ugrott be talán, hogy nem tudom, hogy az embereknek vannak ilyen különleges pillanataik az életben, és hogy az élőzene az tényleg egy olyan dolog, ami ezen még tud emelni talán egy picikét, és hogy én meg annyira szeretem ezt, hogy az éneklést lehet erre használni, hogy adjon az ember, hogy azt hiszem, hogy így, én meg ugye nem játszom hangszeren, és azt is gondolom, hogy két hang az mindig több, mint egy, tehát, hogy a Zolinak a hangjában is ezt hallottam, hogy úgy jól lehetne ezzel, és Zoli nagyon jól gitározik, nagyon jól énekel, és aztán egyszer csak letámadtam ezzel, hogy mit szólna hozzá, hogyha lenne egy ilyen.
És már videoklippetek is van.
Nem is egy.
Amiből igen. Majd játszunk be, tehát hallható lesz, és látható igen. Is lesz. És még a rajzolást nem érintettük, mert hogy az egy kicsit olyan, mintha mellékvágányra került volna ugye az évek során. Volt olyan, amikor a három közül éneklés, színház, rajzolás, valamelyiket választani akartad, és azt hitted, hogy kell választani?
Hát amikor én itt kezdtem, ilyen 19 éves voltam talán, és kérdezték tőlem az emberek, hogy mit szeretnék. Ugye akkor a rajzolásról még nem nagyon volt szó, de hogy én akkor nagyon sokszor megkaptam azt, hogy éneklés, meg színház, hogy hát azt a kettőt azt nem lehet együtt csinálni. És akkor én mindig úgy voltam, hogy fogjátok meg a söröm, tehát hogy így mi lehet a baj, tehát hogy nem játszom minden este, van szabad időm, tehát próbálni van idő, miért ne, és aztán Pesten is voltak formációk, amikben énekeltem, és így abszolút működött, szóval, hogy igazából, amikor az embernek azt mondják, hogy valamit nem lehet megcsinálni, én nekem ez egy ilyen trigger, tehát hogy akkor még inkább érdekel, hogy hogyan lehetne megoldani, és aztán végül is azóta meg nem kerültem ilyen konfliktusba, hogy nekem választani kelljen, sőt, inkább olyan konfliktusba kerültem, hogy túl sok mindent csinálok, de közben meg muszáj, mert itthon sajnos muszáj több lábon élni ahhoz, hogy az ember megéljen belőle.
Egyébként pont talán néhány napja láttam egy kiírásodat a Facebookon, az pedig így hangzik, hogy jó dolgok vannak készülőben, amikor hosszú évek újratervezése, melója, reménykedése, reményvesztése, és mindenféle szélsőség után egyszer csak szélcsend lesz, és nincs dráma, csak az, amit valamikor régen elképzeltél, hogy de jó lenne így egy kicsit. Egyszer majd. Szeretve, megbecsülve, értékelve lenni, alkotni, amikor végre nem a túlélés a cél, hanem hogy a legjobb minőségben csinálhass azt, amire egyáltalán születtél. mire születtél, ha így nagyon röviden kell megfogalmazni?
Szerintem arra, hogy énekeljek, arra, hogy adni tudjak az éneklésen keresztül, akár a hallgatóságnak, akár a tanítványaimnak. Nem tudom, én talán, és ahogy mondtad korábban is, a közönségnek a visszajelzése a legtöbb, a legnagyobb, amit az ember kaphat, a legnagyobb ajándék, és én ezekből a visszajelzésekből érzem azt, hogy nekem ezzel van dolgom, vagy ez a feladatom.
És akkor most nincs dráma, most nincs. Minden jó.
Most, hát figyelj, olyan nincsen, hogy minden tökéletes, természetesen az nagyon félelmetes lenne, azt hiszem. Szóval, hogy tök jó, hogy mindig van valami, amit meg kell oldani, de hogy azt végre nem érzem, amit azért az elmúlt 3 évben folyamatosan, hogy nincsen talaj a lábam alatt. Tehát, hogy az most van. És az ez egy viszonylag új és egyben félelmetes érzés is, hiszen az ember, amikor megtapasztalja, hogy nincs, tehát, hogy csak magadra számíthatsz, és nyilván fordulhatsz emberekhez, akik segítenek, de ezt a fajta, hogy mondjam ezt jól, minek mondják, ez függőség, nem függőség, de amikor másoknak a...
Ráutaltság, igen.
Tehát, hogy az nagyon-nagyon nem jó. És hogy most, amikor azt érzem, hogy egy picit úgy a saját lábamon állhatok, ez egy ilyen régről ismerős, de megint csak egy új érzés, és szuper.
Annyit árulj még el így a végén, hogy hol láthatunk, hallhatunk legközelebb? Van-e időpont?
Hát, hogyha az online térről beszélünk, akkor február 14-én Valentin napon jön ki a következő klipünk a Bánó Zolival, amit nagyon jó barátnőm, egy Kapitány Dóriék forgattak egyébként.
És ez saját szerzemény lesz?
Nem, ez egy feldolgozás dal. Viszont azért érdekes szerintem a Szombathelyeknek, mert ezt a Csónakázótón forgattuk egy vízibiciklin. Tehát az lesz a klipünk, hogy vízibiciklizünk végig a Szombathelyi Csónakázótón. Ez az egyik, amit nagyon-nagyon várok. A másik pedig a Hollywood Classics, ami pedig a február végén lesz, március elején.
Amire már elkeltek a jegyek mind a 3 előadásra.
Komolyan?
Én azt olvastam, igen.
Hát ez szuper, nem tudtam. Köszönöm az infót.
Én pedig köszönöm, hogy itt voltál, és további sok sikert kívánok.
Nagyon köszönöm a beszélgetést.